Ez a Tóra heti szakasz, a T12 tanház tanfolyama. Előadásainkon Zoomon élőben is részt vehetsz, ha jelentkezel az info@t12.eu címen, vagy a t12.eu weboldalon keresztül. A forrásokat is a weboldalunkról letöltheted. Támogatni szeretnél bennünket? Írjál az info@t12.eu címre.
Mai tanulásunknak az a címe, hogy hosszú út a helyesen elkészített limonádéig. Ebből az első rész lesz, aki a helyesen elkészített limonádénak minden egyes titkára kíváncsi, ez kénytelen lesz kedden is velünk tartani, mert most limonádéról ma este szó nem lesz, csak ezt a helyesen elkészített limonádét kezdjük előkészíteni. Megosztom akkor a képernyőm. Egy pillanat türelmet kérek. Azt mondja. Igen, tehát itt olvasható a cím. Hosszú az út a helyesen elkészített limonádéig. Oké. Amiről most szó lesz, az látszólag ehhez a témához még nem igazán közelít, de Betszó keddestére kiderül, hogy miért ezt a címet adtam most. Úgyhogy remélem mindenki tud a radarhoz csatlakozni majd. Szóval, a heti szakaszunk úgy indul, hogy és elment Jákob Bersevából, és ment Háránba. A dologban látszólag nincs ugye semmi új, mert hát ezzel fejeztük be az előző heti szakaszt, hogy Jákobnak el kell mennie otthonról, de ez, hogy ez elmenetel volt-e, vagy valami más, az nem teljesen egyértelmű, hanem maga az a prófétai szakasz, a Haftará, amit Hóseától olvasunk majd a héten, az azt mondja, hogy elmenekült Jákob. Ugye az, hogy valaki elmegy valahonnan, vagy elmenekül, az nem feltétlenül jelenti ugyanazt, de sőt, akár ez ellentmondásos is lehet. De nem az, mert a mestereink azok megnyugtattak, hogy Hósea a próféta az eset természetes, emberi vonatkozásáról szól, vagy míg a Tóra a távozás általi micva teljesítésről. Ugye az, hogy a testvérnek a gyilkos indulat elől menekül Jákob, az közben azt is jelenti, hogy teljesít egy micvát, a szülő iránti tisztelet parancsát, a kibudávájem parancsát teljesíti, mert nem egyszerűen...
Nyugodtan.
Azért távozott, hogy a saját életét ezzel megóvja, hanem azért is, mert Izsák határozottan azt mondta neki, hogy olyan asszonyt vegyen, aki nem hettita, vagyis ez egy olyan helyzet, és ez nem egyedi a zsidó hagyományban, hogy van egy hétköznapi cselekedet, ez adott esetben a menekülés, és van a micva, ez pedig a szülőtiszteletnek a végrehajtás, és mégsem válik el egymástól a kettő. Tehát egyszerre egy praktikus dolog, ugye Jákob életben akart maradni, másik oldalról pedig egy micva is, mert hogy a szülőknek, elsősorban Izsáknak a kinyilvánított szándékát ezzel teljesíti. És ez azt is jelenti, hogy úgy általában nem feltétlenül szükséges kijelölt időkre az egész zsidó gyakorlatot felfűzni, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy én nekem van napi 5 percem, 10 órám arra, hogy micvákat gyakoroljak, hanem nagyon sokszor úgy is lehet micvát gyakorolni, hogy az ember csak normálisan éli az életét. És nem válik ketté a dolog. Ez meg azért fontos, mert hogy ilyen értelemben a zsidóság az nem egy vallás, ahol a vallási szükségleteknek a megéléséhez van egy adott szabott idő, hanem egy olyan életmód, aminek vannak bizonyos elemei, amik micváknak neveztetnek úgy általában, de hogy ezek a micvák, ezek gyakran teljesen praktikus előírásokkal is, vagy praktikus teendőkkel is átfedésben vannak. Amit itt írtam utolsó mondatnak, hogy a teljesen profán élethelyzetben való tevékenységünk önmagában lehet micva, túra, vagy az isteni akaratnak a végrehajtása. Ugye Hósea próféta mégis azt mondja, hogy Arám mezeire menekült Jákob, és hát ezzel a menekülés motívummal kapcsolatban van egy felmerülő kérdése a bölcseknek, hogy az igaz embereknek, már pedig Jákob, még hogyha egy pici zűrösen is indul a földi karrierje, mégiscsak egy igaz ember volt, azoknak nem helyesebb maradni azon a helyen, ahonnan egyébként menekülnek, abból kiindulva, hogy az örökkévaló majd megvédi őket. Ez ma már talán nem tűnik egy olyan kérdésnek, ami igazán foglalkoztatná az embert, de az például igen, amikor valaki meggyőződéssel mondja azt, hogy neki nincs szüksége esetleg gyógyszerre, mert a Jóisten megvédi. Neki nincs szüksége védőoltásra, mert a Jóisten megvédi. És ilyenekből viszont több is van, akik hasonlóan érvelnek. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy mennyire helyezheti az ember a sorsát, akkor, amikor egy veszélyes vagy minden esetre kockázatos helyzet van az örökkévalónak a kezébe. Talán valami hasonló kétely támadta meg annak idején a Midrász szerint ennek a cipori városának az előjáróit, akik rossz híreket kaptak Rómából, és nem tudták eldönteni, hogy nekik el kell most menekülniük Cipóriból, mert jönnek a rómaiak, és nagyon rossz hangulatban vannak, vagy nem kell elmenekülniük, mert a Jóisten segíteni fog nekik, még akkor is, hogyha jönnek a rómaiak. És elmentek a korszaknak a jelentős bölcséhez, a Rabbi Elazar ben Pártához, és aki így szólt hozzájuk, miután a problémát végighallgatta, tehát a jó rabbi ott segít, ahol tud, hogy ti engem kérdeztek. Hogy örülhettek, gondolom, ott az emberek, akik tanácsért mentek a rabbihoz, aki így visszakérdez, hogy ti engem kérdeztek, de azért ennél egy kicsit bővebben is beszél a mester, azt mondja, hogy menjetek, kérdezzétek meg Jákobot, Mózest és Dávidot. Hát itt sem lehettek még a hozzászaladó emberek nagyon boldogok, nem tudták, mire gondol. Tulajdonképpen ugye olyan hősöket említő, akikről a Tanakh leírta, hogy egy adott ponton menekülniük kellett. Ugye Jákobnak Ézsau elől, Mózesnek a fáraó elől, Dávidnak meg Saul elől. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Rabbi Elazar ben Párta sem tudta azt kimondani, hogy igen, jönnek a rómaiak, baj van és meneküljetek, de ő nem azért nem tudta ezt kimondani, mert azt gondolta, hogy majd Isten úgyis megvédi a zsidó közösséget, hanem ő pontosan tudta azt, hogy elmenekülni valahonnan, az egy rendkívül nagy megpróbáltatást jelent a menekülőknek. Föl kell adniuk az otthonaikat, a legszükségesebbeket tudják csak magukkal vinni, tehát egy teljes életet feladni, és emiatt ő nem akarta így teljesen nyíltan azt mondani, hogy igen, meneküljetek, hanem inkább egy utalást mond, és ez az utalás, ez mégiscsak arra vonatkozik, mert hiszen olyanokra hivatkozik, akiknek egy adott ponton futnia kellett, Jákobra, Mózesre és Dávidra, hogy én nem mondom nektek azt, hogy ez egy könnyű dolog, nem mondom nektek azt, hogy a futás ez ebben az esetben az egyetlen célszerű magatartásnak tűnik, de nézzétek meg a nagyjainkat, akik viszont akkor, amikor életveszélybe kerültek, akkor nem Isten kezébe tették a sorsukat, illetve nem kizárólag, tehát imádkoztak nyilván Istenhez, de azért amellett úgy gondolták, hogy jobb, hogyha elmenekülnek, tehát a természet rendjének megfelelően viselkednek. A mondatunk még az, hogy elment Jákob Bersevából, és ment Háránba. Ugye, ahogyan ezt említettem, ezt már az elmúlt heti szakasz végéből tudtuk, mert azt olvastuk az előző szidra végén, hogy elküldte Izsák Jákobot, és ő elment Paddan Arámba. A kérdés az, hogy miért kell az eljövetelének a tényét megismételni? Miért kell még egyszer szólni erről? A Midrás egyik értelmezése szerint úgy tűnhet, hogy kizárólag Jákob jött ki Bersevából, hogy úgy tűnhetne, és ennek nyomán írja azt, hogy már mint a Midrás, hogy csak Jákob jött ki Bersevából. Hát rajta kívül még számos szamár és tebehajcsár is kijött. Miért van mégis csupán Jákob említve? És erre van egy olyan válasz, amit Rashi is idéz. Rabbi Azárja mondta Rabbi Yehuda bar Simon nevében, amikor egy igaz ember cádik a városban van, ő jelenti annak pompáját, dicsőségét, miután távozik, az adott városnak eltűnik a pompája, eltűnik a dicsősége. A Midrás mond még egy hasonló példát, hogy ilyen volt Naomi, illetve hát Ruth anyósának a távozása, de ott megállapítja, hogy van egy jelentős különbség, hogy Naomi volt az egyetlen igaz ember Moabban, viszont esetünkben még két igaz ember, Izsák és Rebeka továbbra is Bersevában maradt. És erre mondja a Rabbi Azárja, hogy egy igaz ember érdeme nem hasonlítható két igazéhoz. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy város, ahol három igaz ember él, akkor azok nem egyszerűen csak egymás mellett működnek azok az igaz emberek, hanem tulajdonképpen a teljesítményük valahogy összeszorzódik. És hogyha ebből kiesik egy igaz ember, az nem azt jelenti, hogy csak a 30%-a vagy 33%-a tűnt el az igaz embereknek, hanem ennél egy nagyobb problémáról van szó. Vagy lehet szó. Az együttes működésük az nagyobb hatásfokkal van, mint hogyha éppen kiválik valaki onnan, és hogy ha csak egy távozik közülük, az is egy jelentős spirituális romlást eredményez, és hát mindegyikükért kár, ha emigrálnak. Ez igaz volt nyilván az ókorban is, meg nyilván napjainkban is, hogyha nem feltétlenül csak cadikokban kell gondolkozni, elég, hogyha a cadikot behelyettesítjük értékes emberrel, hogyha értékes emberek elhúznak valahonnan, az az adott településnek, városnak, országnak nem tesz jót. Ezt még talán értjük is. Ugye az, hogyha arra vissza fogunk még majd térni, hogy vajon Rassinak miért különösen szívügye azt hangsúlyozni, hogyha egy igaz ember távozik valahonnan, akkor az az egész városnak árt. Hogy ez miért fontos Rassinak, erről beszélünk majd még. Azt olvassuk, hogy a versben, hogy Beer-Sheva-ból ment Haránba. Ez héberül úgy hangzik, hogy mi Beer-Sheva-ba jelek Haraná. Azért ahhoz, amit ez a Rav Yehuda Assad, vagy Assad csinál, ahhoz elég pihent agyúnak kellett lenni nyilván, mert ő ezt számítógép nélkül csinálta. És ő ránézett erre a mondatra, és azt mondta, hogy ez, hogy mi Beer-Sheva, Vajélek Haraná, ennek minden egyes betűje tulajdonképpen egy-egy kifejezést rövidít. És egy egész szép kis sztorit kikerekít belőle. Ugye a memmel kezdődik a mi Beer-Sheva, az a miádnak a rövidítése, és így tovább a bet a bá, az alef az elifáz. Na, elolvasom, hogy szerintem mit rövidít ez a kifejezés. Miad ba Elifaz Rasha, se hu bené szav, vagy ite Jákob ló kolhéló, rákni sárha makél, ez magyarul annyit tesz, rögtön jött Elifaz a gonosz, aki Ézsau fia, és odaadta Jákob neki minden vagyonát, csak a vándorbottya maradt. Ugye, ha megnézzük, akkor adott esetben elképzelhető, hogy a tórai vers ezt a midrást rejti el magába, még akkor is, hogyha nyelvtanilag, amit így a Rav Yehuda Assad mond, az nem teljesen helyes, de mindegy is, ennek nincs jelentősége. Inkább arról van szó, hogy mindig eltűnődnek az emberek a tórai szöveg és a midrásnak a viszonyán, és akkor, mert hát időnként ugye mást mond a Tóra, és mást mond a Midrás, és valahogy itt azt akart alig, hanem érzékeltetni a mester, hogy a Midrások azok a szónak akár az átvitt, akár talán nem az átvitt értelmében a tórai szövegben bújnak meg. Valami ilyesmit akart tanítani. Hát ő ezt ugye szerdahelyen volt mester, akár metaforaként értelmezzük azt, akár szó szerint, ez tényleg ízlés és vallási irányultságnak a kérdése, a midrások így vagy úgy azok elbújnak a túrában. Ki volt ez az Elifáz, ugye az Ézsaunak a fia, akiről a midrás elmeséli, hogy meg akarta ölni Jákobot, illetve hát azért ment utána, de hát ők azért régről nagyon jó viszonyban voltak, Elifáznak a kedvenc nagybácsikája volt Jákob, és akkor végül is mégsem öli meg, csak elszedi tőle az összes ingóságát, mert hogy tulajdonképpen azáltal is bizonyos értelemben olyan lett Jákob, mint aki halott, egy nincstelen ember maradt. Most a Midrás utána eltűnődik, hogy vagy a Midrás szerint egészen pontosan Jákob tűnődött el, hogy amikor Ábrahám elküldte Eliezert, hogy megszerezze a megfelelő nőt Izsáknak, akkor emlékezhetünk, hogy a szolga az ilyen értékes árukkal, megpakolt tevékkel indult útnak. Neki viszont ezen túl, hogy Elifázőt kirabolta, a csajt azt üres kézzel kell megtalálni, ami azért mégsem ugyanaz, bár tényleg csak a tiszta szerelem számít, de hogy lehetnek más szempontok is néha. És Jákob ezen a ponton azt mondja, hogy veszítsem el a teremtővel vetett hitem. Úgyhogy én most itt nincstelen vagyok, hiába vagyok őrült, jóképű, és nyilván nagyon okos, de akkor sincs semmi. De azt mondja ő, mert egy mélyen vallásos ember, és szeret zsoltárokat is olvasni, hogy Isten mentse, hogy elveszítsem a hitemet, mert hogy segítségem az örökkévalótól van. A Ktafsofer, így a 19. században már azért rámutat, hogy a Jákob bizonytalansága érthető, mert hogy a pénz nélkül maradt ősatjának nem ingott meg a hite, az nagyon jó, és tudta, hogy Isten, hát nem hogy, hanem csak egyhogy, hogy Isten így is sikeressé teheti az útját, az örökkévaló segített, inkább az bizonytalanította el, hogy a teremtő a világot általában annak természetes rendje szerint működteti. És az embernek emiatt az a feladata, hogy a saját erejéhez mérten mindent megtegyen annak érdekében, hogy sikeres legyen egy adott, bármilyen feladatról is van szó. Honnan tanulta ezt? Hát Ábrahámtól, aki a szolgáját Eliezert értékes árukkal megpakolt tevékkel küldte útjára. Tehát Ábrahám bízott abban, hogy Isten segíti Eliezert az útján, de ettől még azt gondolta, hogy ez nem baj, hogy amikor megérkezik Eliezer, akkor megfelelő ajándékokat tud a lánynak és a lány családjának is villantani. Ugye ez azt is jelenti, hogyha valaki mondjuk link, vagy mondjuk kicsit idétlen, attól még egy adott feladatot sikeresen elvégezhet, de hogyha esetleg tud a linkségén vagy az idétlenségén csökkenteni valamelyest, akkor mégis a természet rendje alapján nagyobb eséllyel fog talán Isten is odafigyelni, hogy sikeressé tegye az útját. Mert hogy valahogy mégis úgy működik a világ, hogy a természet rendjének megfelelően. Aztán néha jönnek csodák, de hogy ezek a csodák mikor következnek be, az nincs a mi kezünkben. És elment Jákob Bersebával, és ment Haránba, még mindig itt tartunk, de miközben ment, megállt, és egy röpke 14 évre beugrott Éber jesivájába, mondja Megilla 17a. Tehát az az egy mondat, amit ott olvasunk, ott van egy 14 éves pauza. Ugye ezzel kapcsolatban Jákob Kamenetszki mondja azt, hogy tulajdonképpen érthetetlen, hogy miért kell Jákobnak megállni 14 évre egy jesivába tanulni, hát ő a korszak legnagyobbjaitól tudott otthon is tanulni. Hát ott volt az apukája, aki egy kicsit ugyan introvertált ember volt, de mégis egy bizonyára egy remek túratudós, és hát nem beszélve arról, hogy egy zseni volt az édesanyja, Rebeka, aki meg valószínűleg, amit ő nem tudott, azt meg talán nem is érdemes tudni. De most azt mondja, hogy a Jákob Kamenetszki, hogy igen, de hogy olyan környezetben tanult, ahol minden ártó szellemi hatástól mentes volt. Itt nem arra gondol, hogy Ézsau, az a rettenetesen gonosz ember ne zavarta volna Jákobnak az egészséges fejlődését, hanem inkább arra, hogy amikor Tórát tanult, azt viszont teljesen zavartalanul tudta megtenni. Viszont fel kellett arra készülnie, hogy mi lesz vele idegen földön, Háránban, a későbbi apóssal, jelenleg még csak nagybátyja lábán házában, és hogy meg kellett ismerni egy másik túrát is. Mi az, hogy másik túrát? Hogy hogyan lehet megőrizni a túrai parancsolatokat akkor, amikor valaki vétkesek között él. És a jesivának a vezetője, ez az Éber, ő még abban a nemzedékben nőtt fel, amelyik Bábel tornyát építette, és ennek dacára képes volt arra, hogy megmaradjon a helyes Istennek tetsző úton, és egy olyan mesterré vált, amilyenre Jákobnak égető szüksége volt a háráni időszak előtt. Tehát nem ugyanaz mondjuk napjainkban, Bnei Brakban, Meásárimban, Williamsburgben zsidó életet élni, mint adott esetben Budapesten. Kicsit más, vagy Berlinben, vagy mit tudom, én nem tudom, Zsuzsiék itt vannak-e, Kopenhágában, teljesen mindegy, és még lehetne sorolni a példákat. Miért? Azért, mert nem ugyanaz a szellemi környezet vesz minket körbe, és emiatt nem is feltétlenül ugyanolyannak kell lennie az oktatásnak sem, meg a felkészülésnek, meg a hozzáállásnak sem, mint hogyha olyan helyen élnénk, ahol sok nagyon-nagyon tudós zsidó élnek körülöttünk. Ezt tanítja legalábbis valószínűleg itt a Jákob Kamenetszki. Az ősatya ezzel zárta ő a gondolatát, hogy úgy kezdhette meg az életét ennél az új családnál, hogy felkészülés gyanánt megismerte Éber tanházában a diaszpóra túráját. Ugye ez egy érdekes kifejezés, hát miért van szükség egy másik túrára? Nyilván nem másik túrára van szükség a diaszporában, hanem más módszerekre, más aspektusra, más közelítésekre, és hogy ez nyújthatott neki szellemi értelemben védelmet a következő évtizedekben. A Béta Lévi, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik úgy azt mondja általában, hogy amikor az ember elhagyja a szülőföldjét, annak a következő két indoka lehet. A. Ilyen-olyan okból távozni akar onnan, ez logikusnak tűnik. B. Határozott szándéka, hogy eljusson a másik általa választott számára fontos új helyre. A mester szerint a Jákob édesanyja szerint az első, édesapja szerint viszont a második szempont volt a meghatározó Jákob távozásakor. Tehát Rebeka az pontosan tudta, hiszen egy zseni volt, hogy ha ott marad Jákob, akkor Ézsau ki fogja csontozni őt. És ezt el akarta kerülni, tehát ez egy elég praktikus szempont. Egy forrószívű édesanyától, egy lánglelkű zsidó asszonytól ez tényleg bölcsbelátása van. Az Izsák az pedig azt gondolta, hogy azért kell elmennie, hogy megfelelő asszony találjon. Ugye a fia életét féltő Rebeka és a gyermekének megfelelő feleséget vágyó Izsák szempontjai bújnak meg a párása első mondatában, vagyis abban a mondatban, hogy elment Jákob Bersebából, miért? Azért ment el, mert hogy ne ölje meg Ézsau, és miért ment Háránba? Azért, hogy megtalálja a megfelelő csajt. Az első mondat első része az Rebekának a szempontja, a mondat második része az meg Izsákért. Oké. Okay. Ezt mondja a Béta Lévi. Ugye általában az nem baj, hogyha valaki tudja, hogy miért távozik valahonnan, de az se sokkal nagyobb baj, ha azt is tudja, hogy milyen céllal megy máshova. Tehát az, hogy időnként az megvan a lendület, hogy valahonnan elmozduljunk, odébb menjünk, elköltözzünk, emigráljunk, az nagyon szép, de az se baj, hogyha az a desztinációval megyünk, ott van egy határozott célunk, hogy miért megyünk oda, mit szeretnénk csinálni, és miért pont ott. A másik Soloveitchik azt mondja, hogy Berseba városát azért is volt nehéz elhagyni, mert ez volt az első otthona az Istennel való szövetség kötésen alapuló közösségnek. Berseba az egy szellemi központ volt, és amikor Jákob elhagyta Bersebát, akkor ettől a lelki-szellemi központtól távolodott el. A város az Istennek ajánlott áldozatok támasztéka, az isteni jelenlét csatornája volt. Ha ma valaki elmegy Bersebába, akkor nem biztos, hogy ezt így érzékeli. A mai Berseba az egy kicsit kevésbé tűnik egy ilyen spirituális központnak, de javul, erősödik a város, csak nem feltétlenül erre gondolsz, de mindegy is. A távozó Jákob annak idején attól félt, hogy elhagyva a nagypapám meg a papának az otthonát és a tanításnak a központját, akkor elveszíti a szövetséget őrző közösségben vezetőként és tanáraként betöltött szerepét. Jó, még egyelőre a helyes limonádé készítéstől nagyon messze vagyunk, mert ahogy megy, Jákob egyszer csak azt látjuk, vaivgába makom, hogy megérkezik egy bizonyos helyre, vajá len sám, és lefekszik ott, ki váha semes, mert lement a nap, vajikach miavnéha makom, és vett a helynek a köveiből, vajá szém merásotáv, és a feje alá helyezte ezeket a köveket, vajiskáv bamakom ha hú, és lefeküdt azon a helyen. Illetve elaludt azon a helyen. Ugye az, hogy köveket a fej alá, Suhán Eruk Oráháim 5.55.2, a Tisza B'Av kapcsán teszi azt a kedves javaslatot, hogy Jesbné Adam, Simim, Eben Tahát Merasotéhem, hogy vannak emberek, akik Tisza B'Avkor, hogy jó-rosszul érezzék magukat, követ raknak a fejük alá. Úgyhogy ha véletlenül valaki következő Tisza B'Avkor köveket akar tenni a feje alá, akkor egy Suhán Eruk által említett szokást is tulajdonképpen a legméltóbb módon hajt végre, mert hogy ez egy emlékezés arra, ami írva vagyon itt a túrában, hogy vett Jákob is a helynek a köveiből, és a feje alá helyezte. Miért tette ezt Jákob? Mert már akkor az ő végtelen bölcsességében és a vele lévő szent szellem által látta a szentély pusztulását, és azért pont kövekre feküdt. Mások egy kicsit hagyományosabb magyarázatot mondanak, hogy ilyen kövekkel rakta körbe a fejét, hogy hát lehetőség szerint azok a vadállatok, akik ott vannak, azok ne pont a fej elrágásával kezdték, de hát bizonyára a teste más pontjait is igyekezett kövekkel elkülöníteni, mert azért nem ez az egyetlen lehetséges veszteség, ami az embert érheti, hogyha vadállatok elkezdik rágcsálni. Különösen ez Jákob esetében, akinek 12 gyermek édesapjának kellett lennie, ez különösen igaz. Jó, ugye elérkezik a helyre, és meghaltott, lement a nap, vett a helység köveiből, és lefeküdt azon a helyen. Ugye itt van ez a bizonyos első szó, ez a vaivga, amelyik elkezd egy önálló életet élni, mert hogy azt mondják itt a bölcsek a Talmudban, Brahot 26b, hogy Jákob nem egyszerűen csak megérkezett, hanem imádkozott. Egészen pontosan egy márivot mondott. A Talmud ugyanitt azt is elmondja, hogy Ábrahám rendelte el a reggeli, a sáharit imát, Izsák pedig a délután imát, a mincha imát. Ez azért nagyon jó, mert ezt a talmudi részt, ezt időnként ilyen tankönyvekbe is berakják, és ott a tankönyvekben arról nem szoktak értekezni, hogy akkor a muszáf imát, amit szombaton szoktunk, azt vajon melyik ősapa rendelte el. Hát nyilván nagyon nehéz lenne, mert több ősapa nincsen, és akkor kiderülne egyszer csak, hogy a muszáfot az valahogy máshogy került bele ebbe a körforgásba, nem beszélve mondjuk a Neila imáról Jom Kipurkor, már ötödik ősapát aztán végképp ne keressünk, de attól még ez egy szép talmudi hagyomány, amit itt olvasunk, csak nagyon kár, hogy tankönyvekbe is bekerül, mert hogy tényleg egyesek talán elhiszik azt, hogy valójában az ősapák voltak, akik Márivot, meg Minhát, meg Sáhriszt rendeltek el. Nem, a helyzet ennél talán egyre egyszerűbb, hogy ezeknek az ősapáknak voltak olyan köreik, és voltak olyan elbeszélések, róluk szóló elbeszélések, amik akár azt is sugallhatták, hogy egy adott esetben, amikor megérkeznek egy helyre, akkor persze Davenolnak is egy Mári volt, akkor, amikor Izsák a mezőn sétálgat, akkor biztos, hogy meditatív módon van, és tuti, hogy Minhát mond. Ezeket lehet így is értelmezni, csak mindenkit óvnék attól, hogy a szó szerinti értelmezésnek így a kísérőgös útját választa. Rabbi Yitzhak Abu Hav, ő nyilván egy szefárd kollega, ő neki azért volt ideje még azt is felmérni, hogy erre Ábrahám esetében, hogy mindenki, minden ősatjának a második betűje a nevében az utal arra az imára, amit ő rendelt el. Ábrahámnak ugye a bet a második betű, és hát a bóker, a reggel szót kapjuk, nyilván ezért Ábrahám a reggeli imát rendelte. Yitzháknál látszólag a cádi a harmadik, de hát tudjuk jól, hogy az i betű az nem számít a sorba. Ő a cohoráim, tehát a délutáni imát, Jákobnál az áin a második betű, és hát ezáltal egészen, akinek bármi kétsége lett volna, az innentől tudja, hogy az ősapák rendelték el a különböző imaidőket. Ugye ez nem hagyja annyiban maga a Talmud sem, ott Rabbi Yossé mondja Rabbi Hanina nevében, az imákat az ősatják rendelték el. Rabbi Yehoshua ben Levi azt mondja, hogy az imákat az állandó áldozatok helyett rendelték el. Ugye az a nagyon jó, hogy egyik kollégának sincsen igaza, mert a Rabbi Yehoshua ben Levi alapján nem kéne Máriv imát mondanunk, mert este nem volt állandó áldozatbemutatás. Tehát az a helyzet, hogy vannak olyan különböző terepei a zsidó életnek, ahol különböző hagyományok keverednek egymással, és a keveredésből születik meg a gyakorlati megoldás. Azért van napi három imánk, illetve azért mondunk muszáfot sábeszkor, illetve neilát jobbkipurkor, mert a különböző rabbinikus értelmezések összekeverednek egymással, és ezek a rabbinikus értelmezések teszik lehetővé, hogy a valamennyire megalapozottnak tűnjék az a gyakorlat, amit mi folytatunk. A következő gondolatunk, ezt az egész pegiá, ezt a találkozásról, amiről itt olvastunk, ez a vaivgá szó, ez a pegiá szóból ered, azt mondja, hogy az ima az tulajdonképpen találkozás, és hogy nem csak az utazó, aki ugye úton jár által megtett út természete, hanem a találkozás immanens közelsége miatt is. És így történt Jákob ősatyánkkal is, béke legyen vele, mert bizonyos, hogy az imája felkészítette a létra magasztos profétai látomására és annak minden részletére. Tehát itt azt mondja ez a közelítés, hogy erre a bármi is történt ott, amikor Jákob lefekszik, és még mielőtt aludna, tulajdonképpen annak az imának azért kellett elhangoznia, hogy valamelyest felkészítse arra az egészen furcsa álomra, amit utána lát majd, arra az álomra, amit tulajdonképpen ennek az egész heti szidrának a kiemelkedő részlete. Hogy hol történt mindez, hogy hol volt az a hely, ahol ő lefeküdt. A Tóra elmondja, hogy a helynek a korábbi neve Lúz volt, ezt egyébként Jákob is tudta, hiszen amikor jóval később Józsefnek tart beszámolót, akkor azt mondja, hogy a mindenható Isten megjelent nekem Lúzban. A Jákob itt ezen a helyen azt mondja, hogy itt lesz Isten háza, és hát Jákob nyilván ebben is igazat mondott, ebből következően, ha ott lesz Isten háza, ahol Jákob lefeküdt, akkor ez nem más, mint Jeruzsálem, és ezáltal azt a következtetést kell levonnunk, hogy Jeruzsálem, Bétél és Lúz tulajdonképpen ugyanaz a hely. A Lúz városának az alapításáról a Talmud is beszél, és azt mondja, hogy és az ember elment a hetiták földjére, építette egy várost, mind a mai napig ez a neve. Lúz városának egyedi voltáról szólnak a Talmudban is több helyen. Ez az a Lúz, ahol kékre festik a cicesz. Tehát itt azt ma is van néhány haladó gondolkodású, csak meg lett a megfelelő jelző, olyan ortodox zsidó, elsősorban Izraelben, akik azt gondolják, hogy a szemlélőrajtnak a kékre festése az egy számukra is nyitott titok, de hogy annak kéknek kellett lennie, és egy adott időben valószínűleg ennek a hilázon nevű akárminek abból állították elő azt a kék szint, amivel a cicesz befestették, de Lúzról vannak más hagyományaink is, például, hogy Sanherib megtámadta, és Sanherib nem tudta Lúzt bevenni, sőt, Nabukadnezar, vagy Nabukodonozor is megtámadta, de nem tudta lerombolni, de ez nem volt véletlen, mert Lúzon még a halál angyalának sincs engedélye, hogy átmenjen rajta. Van egy nagyon szép hagyomány Lúz városa kapcsán, hogyha valaki el akarja kerülni, hogy meghaljon, az költözzön be Lúzba, mert a halál angyala az ott biztosan nem tudja utolérni. Úgyhogy ez már csak az kell, hogy vagy Lúz tényleg ugyanaz legyen, mint Jeruzsálem, vagy valaki találja meg Lúznak a városát. Van ugyanis egy olyan hagyomány is, hogy Lúz az egy ilyen föld alatti város valójában, és valahol Jeruzsálemben lehet egy ilyen átjáró, ahol ebbe a titokzatos városba lehet, vagy lehetett jutni. Ezt nem tudom. Akkor, hogyha véletlenül valaki megtalálja Lúzt, és mégis utána úgy gondolja, hogy inkább meghalna, akkor, mert már unja az életet, akkor ha kimegy Lúz falain kívülre, akkor garantáltan meghalhat. Tehát, hogy nem kell attól tartani, hogy ha valaki bejut Lúzba, akkor onnan nem jut ki, szabad választás van kifele is. És akkor jön ez az álom. Ugye azt álmodja, íme egy létre van állítva a földre, a teteje az eget éri, és íme Isten angyalai fel és alá járnak rajta. És íme az örökkévaló állt fölötte, és mondta, én vagyok az örökkévaló, Ábrahám atyád Istene, és Izsák Istene, a földet, melyen fekszel neked, és magzatodnak adom. És magzatod lesz, mint a földpora, és kiterjeszkedsz nyugatra, és keletre, északra, és délre, és megáldatnak általad a föld összes nemzetségei meg magzatod által. És íme veled vagyok, és őrizlek bárhova jársz, és visszahozlak erre a földre, mert nem hagylak el, míg meg nem tettem, amit neked mondtam. Ezt az álmot látja. Hát természetesen ez a rövid kis álom, ez könyvtárnyi irodalmat eredményezett, mert elkezdték elemezni minden egyes gondolatát, és ebben voltak egészen olyan lényegre törő elemzések is, amelyek például arra hívják fel a figyelmet, hogy ez nem egy őrült nagyvonalú ajánlat, egy akkora földet odaadni egy embernek, amin fekszik. Hát, hogyha valaki egy ekkora földet örököl, az ugye ez mondjuk Jákob nyilván egy átlagos magasságú férfi volt, tehát egy 180 centis földdarabot odaadni, az az kínosan kevés tud lenni akkor, hogyha utána 12 törzs származik tőled. És hát akkor erre születnek a megoldások, hogy Isten összehajtogatta az egész országot, vagy az egész földet, és abban a pillanatban, amikor elhangzott ez a mondat, akkor az egészet berakta Jákob alá, és ilyen és ehhez hasonló kommentárokból is születik nagyon sok, meg hát persze olyan is, hogy mi ez az egész furcsa látomás, amikor angyalok rohangálnak fel le egy létrán. A Bálhaturim a következő észrevételt teszi, hogy a létra, ez egy fontos szó lesz, ez, aki akarja, jegyezze meg, a szulám, és a pénz, a mamon, és a vétkem, az avoni kifejezéseknek a számértéke, mindegyiknek 136. Na ebből már tényleg a magától értetődő következtetés levonja a mester, hogy a pénzszerzéssel kapcsolatban is körültekintően kell eljárni. Ha valaki élete legfontosabb céljaként határozza meg anyagi javainak gyarapítását, akkor nem fog soha feljebb jutni a képzeletbeli Istenhez vezető létra legalsó fokáról, hanem megragadott. Ezzel szemben, ha a pénz nem keríti hatalmába az embert és eszközként tekint rá, akkor elegendő ideje, energiá maradhat értelmes céljai megvalósítására, más szavakkal megláthatja az égigérő létra tetejét. Jó. Oké, hát először kívánom mindenkinek a jelenlévők közül feltétlenül családtagok, barátok, pályatársak, szimpatizánsoknak, hogy legyen sok pénze, és akkor utána tudjon ezzel a sok-sok pénzzel mindenki körültekintően bánni. Másik elképzelés szerint a létra a Sinai hegyet szimbolizálja, mondják azok, akik proféciaként tekintenek az álomra. A létra és a Sinai szavak számértékének, hát mit ad Isten, itt is van egy egyezőség, a szulám meg a Sinai ugyanannyi, egyaránt 130. A létrán menő angyalok Mózesre és Áronra utalnak, míg a létra a Sinai hegyre utal, melynek tetején ugyancsak az örökkévaló állt, ugye a kinyilatkoztatásnál. Az angyalok, akik Isten küldöttei, folyamatosan felmennek, hogy átvegyék és elhozzák a zsidó nép számára a teremtő utasításait. Jákob és a zsidó nép közvetlenül az örökkévaló irányítás alatt áll. Az angyalok azok ugye felmennek, hogy átvegyék és elhozzák a zsidó nép számára a teremtő utasításait, és ez is azt bizonyítja, hogy mind Jákob, mind pedig a zsidó népnek a tagjai közvetlenül az örökkévaló irányítás alatt állnak. Ugye itt jött az, hogy az angyaloknak útlevélre van szüksége. Azok az angyalok, akik Erecben teljesítenek szolgálatot, ugye azok mennek fel, és azok jönnek le, akik az országon kívül kísérték tovább az útján. És akkor ilyen és ehhez hasonlókban, itt még a Ruzsini cedikét azt még elmondom, hogy a létra héberül a szulám, az a Szeudát Melavéde Málkel kifejezés rövidíti, vagyis arra az étkezésre utal, melyek a szombat kimenetele után lehet, vagy szoktak egyesek teljesíteni. És még kismillió ilyen értelmezés születik, hogy valójában mi is ez a látomás. A Rambam azt mondja a Misné Tórában, hogy azok a dolgok, amiket egy prófétával tudatnak, prófétai látomásban, azokat akkor, amikor tudatják vele, akkor egyből tulajdonképpen bevésődik ennek a prófétai látomásnak az értelme, a megfejtése a prófétának a szívébe, és maga a próféta, az Vöjjédemáhu, az rögtön tudni fogja, hogy ez mi is. Kmo haszulám, ugyan ez volt a helyzet sere á Jákob, abban az esetben, amikor Jákob Ábínu látta ezt a létrát, umalachim olimbe jordimbo, amelyen angyalok mentek föl és le, mert hogy ez nem volt más, mint egy olyan profécia, amelyik a jövőre vonatkozott, tehát ő, a Rambam az egészen egyértelműen amellett foglal állást, hogy ez egy profécia volt, és arra utalt, ami a zsidó népnek a történelmében zajlik majd. A Rambam ezt részletezi is a Midrás alapján, és azt mondja, hogy Isten tulajdonképpen négy különböző birodalmat mutatott be ezáltal a profécia által Jákobnak, és azoknak a vesztét is. Először megmutatta Babilóniát, amelyet úgy mutatott meg, hogy ennek a létrának történetesen a 70. fokára tudtak fölmászni azok az angyalok, ugye 70 évig tartott a babiloniai fogság. És utána lejöttek, vagyis leestek azok, akik a babiloniai fogságért voltak felelősek. Megmutatta a perzsákat, ami úgy mutatott meg, hogy az 52. lépcsőfokig jutnak, mert történetesen ez egészen pontosan méd fennhatóság, ez 52 évig tartott a zsidó nők felett. Megmutatta utána a görögöket, a Rambán itt a Midrás alapján azt mondja, hogy ők a 180. lépcsőfokra mentek föl, és onnan jöttek le, mert hogy a görög uralom a zsidóság fölött 180 esztendeig tartott, és végül, de nem utolsó sorban megmutatta Edomot, vagyis Rómát, a római birodalmat, vagyis nem csak Rómát, hanem ahogy erről már többször beszéltünk az elmúlt hetekben, ezáltal a kereszténységet is, akik egy olyan angyal személyében mutatta ezt meg a Jóisten, aki csak fölment, de még nem jött le. Vagyis egyértelművé tette már Jákob számára, hogy a rómaiak, illetve a rómaiaknak az utódai lesznek, akik a leghosszabban végül is Izrael fölött foglalnak majd el pozíciót. És a mai záró gondolatunk az a Schlominer rebétől lesz, aki szerint a zsidó ember a materiális világba, involválódva tudja csak elérni a szentséget. Azt mondja ő, hogy ezért emelik ki a túra azt az egyébként kevéssé meglepő tényt, hogy a létre a földre volt állítva, mert ezzel azt nyomatékosítja, hogy a szentséghez való megfelelő út valójában a világ teljességének megragadásával és egy magasabb cél felé irányításával kezdődik. Az örökkévaló által teremtett világnak nincs egyetlen apró részlete sem, amit ne lehetne vagy kellene eszközként használni, hogy emelkedjünk általa a szentségbe. Ugye a létra, ami egy olyan tárgy, hogyha a földre állítjuk és rendeltetésszerűen működik, ami alkalmassá tesz minket, hogy lépcsőfokonként, vagy fokonként, egészen pontosan fokonként haladva tudjunk emelkedni, és egyre magasabbra jutni. Tekintettel erre a természetére a létre, az egy ragyogó szimbólum is lett, mindenfajta emelkedésnek, Istenhez való közeledésnek a szimbóluma is lett, ahogy ez ezekből a kommentárokból is kiderült. És amivel kedden este folytatni fogjuk, az az, hogy megnézzünk az eddigieknél talán összetettebb, talán bizonyos értelemben mégis egyszerűbb magyarázatokat, amelyek megpróbálják majd felfejteni, hogy mi is lehetett ez a látomás, és egyáltalán nem utolsó sorban ezt azzal a céllal tesszük, hogy a helyes limonádé készítést is össze tudjuk kötni ezzel a látomással, amit itt Jákob tapasztalt, és ami azóta is a zsidó hagyománynak a meghatározója, úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy egyrészt, hogy tartson majd velünk kedden, másrészt, hogy figyeljen, mert ilyen titkokra azért ritkán kerül sor, hogy felfedődjenek, mint például a helyes limonádé készítésnek a titka. Nagyon szépen köszönöm a ma esti kitüntető figyelmeteket.
A T12 tanház közössége sok érdekes tanfolyamot tervez indítani a következő időben különböző előadókkal. Amennyiben támogatni szeretnél egy sorozatot, vagy egy-egy adást dedikálni valakinek a felgyógyulására, vagy a járszájtra, írjál nekünk az infokukac t12.eu e-mail címre, vagy keresd fel a t12.eu weboldalt.